Azt hiszem, 2025 tavaszán készítettem egy anyagot arról a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóság munkatársaival, hogy azonnali összefogásra van szükség a nagy goda megmentése érdekében, és ez meg is történt. Miért volt erre szükség? Tehát a nagy goda állománya az hogyan alakult az elmúlt években, évtizedekben Magyarországon?
Inkább az évtizedeket kell nézni. Amikor én gyerek voltam, ez sajnos a 80-as évekről szól, ez a madár egy kifejezetten gyakori madárnak számított. Bárhova kimentünk, ahol alföldi települések melletti vizes élőhely volt, ezek nem feltétlenül nagy szikes tavak, nem ilyen mocsárrétekről beszélünk csak, mindenhol ott volt. Nagyon tipikus, egy nagy madárról van szó, ami nagyon hangos, népi neve lüttyögő, tehát lüttyög, ilyen nagyon érdekes hangot ad igazából, nagyon-nagyon feltűnő madarakról van szó. Ezt mindenütt ott láttuk, tehát egy alapjában véve nem is gondoltuk, hogy ez a madár, amely annyira gyakori és szinte ilyen kisebb, igénytelennek tűnő helyeken is vígan költ, valahol bajba lesz. Hát sajnos oda jutottunk, hogy bajba került a madár, hisz itt az elmúlt néhány évben kifejezetten figyelünk rá, monitorozást szervezünk, nyilván a Magyar Madár Egyesület vízi madárvédelmi szakosztálya fogja össze ezt a feladatot, és hát arra jutottunk sajnos, hogy a gond az nagyon komplex, de óriási. Nyilván ez a madár, ez most úgy tűnik, hogy Magyarország legveszélyeztetettebb madárfaja. Nincs már 100 pár Magyarországon, ami ijesztő, és itt több ezer párról beszéltünk még 30 évvel ezelőtt. De ami igazán ijesztő, az nem csak az, hogy 100 pár se kezd költéshez évről évre, hanem a költési siker. Ez azt jelenti, hogy ez a földön fészkelő madárfaj lerakja a tojásait, és a költési siker azt jelenti, hogy a párok lerakott fészekaljai közül mennyi madár az, mennyi fiók az, ami felcseperedve repül, és képes gyakorlatilag önállóan táplálkozni, illetve képes a vonulásra, hisz ez egy vonuló madárfaj, még problémákat generál sajnos. És hát azt láttuk, hogy ez a szaporodási siker, ez 0,1%, ami rendkívül kicsi. Kutatások azt mutatják, hogy szinte mindig 4 tojás van ezeknek a parti madaraknak, egy 4 tojást rakó madárfajnál minimum a 4-ből egy fiókának ki kell kelni, illetve röpképessé kell válnia ahhoz, hogy a madárfaj állománya a stabil maradjon, illetve akár növekedéssel legyen képes. Ez sajnos a nagygodánál 0,1%. Lefordítva ezeket a csúnya számokat, ez annyit jelent, hogyha 100 pár goda lefészkel Magyarországon. Ennyi nem szokott már sajnos, de hogyha tegyük fel, hogy lefészkel tojásokat elkezd költeni, akkor ebből a 100 párból mindössze 10 fióka éri el a repülőskort. Ez azt jelenti, hogy ez egy olyan szám, ami tulajdonképpen viszonylag rövid időn belül, a rövid idő ilyen szempontból az a néhány 10 évet jelenti, ez a faj ki fog halni Magyarországról, tehát ide jutottunk.
Mi okozta ezt egyébként, a nem megfelelő élőhely kezelés, meg a klímaváltozás együttesen?
Komplex a kérdés, és ezért komplex a válasz is. Több dolog okozta. Az egyik nyilván az élőhely. Hogyha az élőhelyet megszüntetjük, akkor alapvetően nagyon gyorsan össze fog omlani. Az állomány összeomlás természetesen azért általában évtizedekben mérhető. Nagyon jó példa erre például az Eskimo Pooling, ami Észak-Amerikának egy emblematikus, sajnos már úgy tűnik, hogy ha már hivatalosan nem is, de tulajdonképpen kihalt parti madárfaja, rokon a nagygodának, földön fészkel, milliós példányszámba volt jelen még az 1870-es évek környékén, és tulajdonképpen az utolsó észlelése 1960 eltűnt, kipusztult. Azóta nincs adata, tehát valószínűsítetten kipusztult a földről. Több millió madárról van szó, szóval, és az élőhely volt a utólagosan elemezve a folyamatokat, az élőhelynek a teljes tönkretétele volt a probléma, már ott is nyilván kicsit komplex volt a dolog. Nem akarok elkalandozni, tehát jöjjünk vissza a nagygodához. Itt igazából volt egy vizes élőhely összeomlás, van egy klímaváltozás okozta aszály, ami megalapozza ennek a vizes élőhely hálózatunknak, ami nyilván a Duna-Tisza közén, illetve a Tiszán túlon megtalálható szikes élőhelyek, szikes tavak és szikes mocsaraknak a láncolata volt. Most ezek sajnos nagy részt eltűntek. Nem csak a klímaváltozás okozta aszályról van itt szó, hanem arról is, hogy tulajdonképpen az Alföldet mi nyilván jó szándékkal tettük, de az elmúlt 150 évben folyamatosan tönkretettük. Miről is beszélek, mikor egy ilyen tönkretételről van szó? Kezdődött a szabályzásokkal, amikor tulajdonképpen az Alföldön lévő mocsárvilágot, óriási vizeket, szikestó rendszereket lecsapoltuk. Nyilván ennek voltak gazdasági, közigazgatási okai is, megtörtént gyakorlatilag a folyószabályzás, és ezzel a talajvízszint már eleve lecsökkent. A második világháború után, de már a két világháború között is, amíg meglévő agrárteleteket, amelyek mélyebben feküdtek, ezeket egyébként több évszázados távlatra visszatekintve nyilván nem műveltük, mert voltak olyan az átlagos talajvízszínnél mélyebb fekvésű teletek, amelyek bizony egy átlagos évben is víz alá kerültek, hát ezt miért műveltük volna, sem értelme nem volt, de amikor gyakorlatilag elhatároztuk, többször nekifutásra, hogy az ember meghódítja mindenhol, mezőgazdasági termékeket fogunk előállítani, akkor bizony kitűztük célnak, hogy itt azért víz nem lehet minden talp alatnyi földet, majd meg fogunk művelni. Ez gyakorlatilag a szocialista kísérletnek volt egy ilyen nagyon tipikus esete, hisz a Szovjetunióba is ott a folyók irányának a megváltoztatását is kitűzték célnak, hisz az ember mindenre képes. Hát nem, nem mindenre képes nyilván. Ez jól mutatja az, hogy ugyan sikerült nagyon sok területet lecsapolnunk, építettünk az Alföldön és a Kisalföldön is egy összességében 48 ezer kilométer hosszú csatornahálózatot, ami megdöbbentő szám, főleg, hogyha figyelembe veszek azt, hogy egyenlítő, az kb. 40 ezer kilométer. Most ennél picit hosszabbat sikerült építeni. Ezt tulajdonképpen lefordítva, hogy mindenki megértse, egy olyan szintű csatornahálózatot jelent, hogyha elképzeljük a csatornáknak a hosszát 500-500 méteres négyzetekbe, és ezt lefektetjük az Alföldre, ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen minden egyes ilyen négyzet, ami 500x500 méter, tehát egy viszonylag könnyen belátható, könnyen lesétálható, még könnyebben lefutható táv, annak egyik oldala az csatorna. És ez a csatorna, ez tulajdonképpen egy vízleszívó hatást fejt ki. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen az Alföldön, a mezőgazdaság érdekében nyilván, hiszen ezek legfőképpen belvízlevezető csatornák voltak, folyamatosan vittük le a vizet, folyamatosan szárítjuk magunk alatt a talajt. Ez azt jelenti, hogy még abban az időszakban, amikor ezekbe a csatornákba meg tudtunk őrizni vizet, mikor még ezek a műtárgyak viszonylag újak voltak a csatornarendszer egész hálózatán, egész hosszán, akkor tudtunk ugyan vizet visszatartani, és erről gondoskodtak is különböző helyi csatornakezelő társaságok, vizigek, de volt egy pont a rendszerváltás után, mikor ez a rendszer sajnos szétporlatt, a műtárgyak ugyan még ott vannak, a zsigipek, de gyakorlatilag a víz visszatartására szolgáló úgynevezett betétpallók, tiltó szerkezetek, amelyek azt a célt szolgálják, hogy egy zsilipnek tényleg legyen értelme, azaz gyakorlatilag ott szabályozni lehessen a csatornába megtartott vízszintet. Ezek nagyon sok esetben már nincsenek meg igazából. Nagyon sok esetben a műtárgyak olyan állapotba kerültek, amelyek már nem használhatók arra, amire tulajdonképpen készültek egy vízszabályzásra. Tehát alapjában véve, hogy ezek még meglennének, ez a csatornarendszer egy jó szabályzható csatornarendszer lenne, akkor bizony meg lehetne, le lehetne zárni, lehetne okosan megtervezni egy olyan vízkormányzást, amivel közvetett módon meg lehet emelni a talajvízszintet, mert a legfőbb probléma az, hogy a talajvízszint erőteljesen lecsökkent. És hát nyilván az, hogy mi sírunk, hogy nincs már nagy goda, meg kiszáradnak a szikes tavaink, és eltűnnek a mocsárrétjeink, az egy dolog. De tulajdonképpen, hogyha jobban belegondolunk, ez óriási hatással van az ember, városi ember közvetlen életére is, hiszen hogyha a mezőgazdasági termelés hatékonysága nem éri el, és hát hogy érni el víz nélkül gyakorlatilag azt, ami még volt 10-20-30 évvel ezelőtt, akkor egyrészt rosszabb minőségű, másrészt pedig kevesebb terméket tudnak előállítani a mezőgazdászok, és tulajdonképpen nagyon könnyű belátni, hogyha kevesebb van egy termékből, akkor ez egy áremelkedést fog okozni. Nyilván ezt ki lehet váltani ideig, óráig külföldi termékekkel, de előbb-utóbb, mivel tulajdonképpen ez a jelenség, ez Európa szerte érzékelhető, előbb-utóbb ezeknek az élelmiszereknek az ára oly mértékben meg fog emelkedni, hogy azt már gyakorlatilag nem csak azok a gazdák fogják a bőrükön érezni, akik időközben a vízhiány miatti küzdelembe feladták a tevékenységet és tönkrementek, hanem az is, aki gyakorlatilag Budapest 5. keletéből ritkán mozdul ki, és az élelmiszer ára óriási lesz. Tehát ez egy óriási probléma, tehát a klímaváltozás okozta vízhiány, ez nem csak a környezetünkben élő állatfajoknak, madárfajoknak, növényfajoknak egy tragikus dolog, hanem gyakorlatilag nekünk is. Tulajdonképpen a nagygoda egy nagyon jó indikátor arra, hogy óriási a baj, és oda kell figyelni, mert ma még csak mi természetvédők siratjuk, hogy kipusztul a nagygoda, hogyha nem teszünk eleget annak érdekében, hogy megállítsuk ezt a folyamatot, de 30 év múlva esetleg a palackos vízért is verekedni fognak a most még pillanatnyilag gyerekek. Nyilván ezek nagyon disztópikus elképzelések, kicsit provokatívak is, hisz nagyon határozott a szándék arra, hogy felhívjuk a figyelmét mindenkinek arra, hogy ez nem csak a természetvédelem problémája, hanem egy olyan össztársadalmi válság elé nézünk, a vízhiány, a egyre melegedő éghajlat, és hát bizony az elsivatagosodás réme miatt, amely minden ember életét húsba vágóan fogja érinteni, és hát sajnos még mindig nem teljesen nyilvánvaló mindenki számára, hogy tragédia közeleg.
Ugye nagygoda kapcsán azt látták a szakemberek, hogy nem csak élőhelyvédelmi intézkedésekre van szükség, hanem aktív fajmegőrzési beavatkozásra. Ugye itt összefogott a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont, a Hortobágy Természetvédelmi Egyesület és a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság. Ugye egy közös kísérleti projektet valósít meg három mintaterületen. Ennek a célja a költési siker növelése, illetve a ragadozó nyomásának a csökkentése. Mi mindent tudtatok eddig megvalósítani?
Az a lényeg, hogy egy ilyen széles szakmai bázist hoztunk létre, amelyben nemzeti parkigazgatóságok, civil szervezetek, kutatók is vesznek részt. Összességében sikerült összepályáznunk körülbelül olyan 4,5-5 millió forintnyi összeget, és ebből bizony olyan eszközöket tudtuk venni, amelynek elkezdődött már 2025-ben a terepi tesztelése. Nyilván ezek nagyon fontos eszközök, itt az egyedi fészekvédelemről van szó. Ez azt jelenti, hogy mivel sajnos a kiszáradás és az élőhelyvesztés mellett még van egy óriási probléma, ez a predáció. Az a predáció tulajdonképpen egy teljesen természetes, a evolúciós léptékben több százezer éve létező táplálék lánc, ami ugyanúgy megvolt egyébként még 50-100 meg 1000 évvel ezelőtt is, ennek a felborulását látjuk, és egyrészt az élőhelyvesztés az megtörténik, zsugorodik nyilván az emberi gazdálkodói tevékenység miatt folyamatosan az elmúlt néhány száz évre visszatekintve, nagyon-nagyon kevés olyan telet maradt, ami természetes állapotban megvan, ezek azért, mert vagy nehezen, vagy egyáltalán nem megműveltek, vagy pedig különböző jogi intézkedésekkel ezeket védett nyilvánítottuk. Nyilván ez a folyamat már nagyon régen elindult, az Európa Unió ezt fölgyorsította az uniós csatlakozáson 2004-ben azzal, hogy tulajdonképpen nálunk is egy Natura 2000 élőhely hálózatot ki kellett jelölni, ami létezik az egész Európa Unióban, és hát ezeken a területeken megmaradtak a természetes élőhelyek. Na de a vízhiány mellett igazából sajnos bekövetkezett az, hogy azok a ragadozók, amelyek egyébként mondom természetes tápláléklánc részei, ezeknek a száma lényegesen megnőtt. A teletek, amelyen költenek ezek a madarak, ezek lényegesen összezsugorodtak, ráadásul még a vízhiány is sújtja őket, és hát nyilván ezeket már a vadgazdálkodás természetes részeként értelmezhető dúvadi érítéssel szinte lehetetlen már egyensúlyban tartani, tehát bizonyos ragadozók olyan mértékben szaporodtak el, amelyek okozzák ezt a nagyon alacsony költési sikert. Milyen ragadozókra gondolunk itt igazából? Hát itt vannak szörmés ragadozók és szárnyas ragadozók. A szörmés ragadozók közül elsősorban a rókát, a borzot, az aranysakát, illetve nyilván a vaddisznót emelném ki, de a szárnyas predátorok között egyébként a szívemnek nagyon kedves varjúfélék is bizony ott vannak, így a dolmányos varjú, a szarka, egyre inkább a vetési varjú is sajnos úgy tűnik, és hát feljövőben van még egy varjúféle, és ez a holló, ami Hát szintén nagyon-nagyon intelligens és nagyon jó vadászati stratégiával bizony nagyon könnyen fel tudja deríteni a fűben egyébként nagyon jól elrejtett nagygoda bíbisz vagy piroslábú cankó fészkeket. Tehát ez a fajta predáció, ez óriási probléma, tehát mi a kísérleti módszerekkel megpróbáltuk ezeket a ragadozókat annyira kizárni, amennyire csak ki tudjuk zárni az érintett költőterületekről, hogy megóvjuk ezeket a fajokat. Villanypásztor kerítéseket vettünk, amelyek a leköltő nagygodákat, amelyek hát azért koloniálisan próbálnak fészkelni, tehát minél több madár fészkel. Egyben ez egy természetes folyamat, hisz tulajdonképpen, hogyha egy fészkelő közösség alakul ki, ami akár néhány tucat madarat jelent, nagyon hatékonyan tudnak védekezni különböző ragadozók ellen, tehát nappal képesek elriasztani mondjuk egy dolmányos varjút, vagy akár mondjuk egy rókát is. És hogyha ezek gyakorlatilag leköltenek, detektáljuk azt a helyet pontosan, hogy hol is van ez a kolónia, nyilván ez egy ilyen kifejezetten alkalmas, zsombékos, vizes helyeken szokott lenni, akkor ezeket a területeket körbevesszük, mondjuk egy ilyen 3-4-5 hektáros területet villanypásztor kerítéssel, és ezzel nagyon hatékonyan ki tudjuk zárni egyrészt a szörmés ragadozókat, másrészt egyébként a teletkezelésért felelős nagytestű legelő állatokat, a vízibivalyokat vagy a szőkemarhákat, amelyek nagyon jó szolgálatot tesznek, hogy jó állapotban tartják ezeket a területeket, de bizony megriadva néha képesek arra, hogy eltapossanak fészekaljakat, és hogyha egy madárfajból 100 pár sincs már, akkor bizony egy ilyen véletlen taposási kár óriási problémákat okozhat. Tehát ezeknek a villanypásztort kerítéses kirekesztéseknek a célja kettős, és hát úgy tűnik a tesztek alapján, hogy ez egy nagyon-nagyon jó működő dolog. A másik az, amit külföldön már több faj esetében viszonylag jól bizonyítottan teszteltek, ez az úgynevezett fészkelő kosár. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen leméreteztük a nagygodára, kitaláltuk, hogy egy olyan fészkelő kosarat kell építeni, amely felülről, illetve oldalról is megvédi a madarat attól, hogy bemenjenek a szörmés ragadozók, mondjuk egy borz vagy egy róka, ne férjen be, illetve nyilván a mancsával ne érjen be a fészkelőkosár közepére pozícionált tojásokhoz. Ezeket lerögzítjük, viszont a madarak megtanulják, hogy gyakorlatilag a nyílások között, mert nyilván ezeken függőleges pálcákra vannak gyakorlatilag osztva, a madarak kibe tudnak járni, tudnak nyugodtan kotlani, viszont ezzel kizárjuk ezeket a szörmés ragadozókat. És hát ezt is teszteltük. Bizonyos nagygoda fészekaljakra teszjeleggel raktunk ilyet, és természetesen mindent vadkamerákkal láttunk el. Tehát tulajdonképpen egy ilyen tudományos adatgyűjtés is volt ez természetvédelmi célokra, hogy hogy működnek ezek az eszközök. És úgy tűnik, hogy kifejezetten jól működtek. Na de hát miért is csináltuk mindezt? Azért, mert ez a úgynevezett konzorcium különböző civil szervezeteknek, nemzeti parkigazgatóságoknak, kutatóintézeteknek, és hát állatkerteknek is egyébként, nem állok el nagy titkot, hogy állatkertek is benne lesznek ebbe a projektbe. Beadunk egy olyan úgynevezett LIFE projektet, ami az Európa Unió természetvédelmi célú pályázati forrása, amely a nagygoda fajmegőrzését tűzik egy célul. Ezt idén szeptemberben fogjuk beadni, már tavaly óta ezen dolgozunk, és hát nyilván egy olyan témát is beveszünk mellé, hisz tulajdonképpen úgy tűnik, hogy maga a meglévő pároknak a védelme, illetve az élőhely rehabilitáció már nem elég, hanem mesterségesen is keltetünk fiókákat, és engedünk szabadon ezeken a területeken. Ez angol név az úgynevezett head starting, azaz egy ilyen kezdőlökést adunk még pluszba a madaraknak, és hát itt jönnek be az állatkertnek is természetesen. Gyakorlatilag a tojásokat tulajdonképpen keltetünk is mesterséges körülmények között, és a kikelt fiókákat pedig a kolóniák helyére kibocsátjuk. Ez egy jó bevált protokoll alapján működik egyébként. Ezzel már próbálkoztak nagyon nagy sikerrel angolok, németek, hollandok, illetve lengyel kollégák is. És hát nyilván ez kell ahhoz valószínűleg, hogy a következő 10 évbe, 15 évbe megállítsuk ezt a kihalófélben lévő madárfajt. Nyilván a kihalófél szerencsére még csak a magyarországi költőállományra vonatkozik, de mi úgy érezzük, hogy ha nem teszünk eleget ennek, mint a Nyugat-Európa felismerték, akkor a következő 30-40 évben már arról fogunk beszélni, hogy ez a madárfaj kihal a földről.
Idén emellett mi mindent fogtok még csinálni, illetve mekkora az a szám, amivel elégedettek lennétek a nagygodát illetően?
tulajdonképpen most írjuk a pályázatot, ezt márciusig befejezzük, április, május, június terepidőszak jön, júliusban, augusztusban még beépítjük a terepi tapasztalatokat, véglegesítjük a pályázatot, és egy ilyen szeptemberi beadás lesz ez, egy ilyen nagy volumenű, 8 éves, és hát igen komoly, közel 8 millió eurós költségvetésű nagy pályázat lesz, de hát nyilván ezt még nem tudjuk, hogy mennyi lesz, majd lesznek benne élő rekonstrukciók, és a költési sikert szeretnénk növelni, az a lényeg ennek a dolognak, de hogyha lenne egy 200 pár, ami stabilan költ, az már úgy nem lenne föltétlen rossz.